Jeremiás prófét könyvéből olvasom, az 54. fejezet első versében a másik. Így szól az Úr, pusztító szerep támasztok én Babilónia ellen, Kádea lakói ellen. Idegeneket küldök Babilónia ellen, akik szétszórják, pusztává teszik országát. Rátámadnak mindenfelől a veszedelem napján. Az íjjár feszítse íjját és öltse föl páncélját. Ne kíméljétek ifjai, értsátok ki egész seregét. Hújjanak a halálra sebzettek a kádeusok országában, és a letöfögtek az utcákon. Mert nem hagyta magára Izraelet és Júdát, Istenük a sereget ura, bár megtelt országuk védekkel, Izrael szentjével szemben. Meneküljetek Babilonból, mentse mindenki az életét, ne veszedek el az ő bűnöket, mert az Úr hosszú állásának ideje ez megfizetteni tetteiért. Aranyserdek volt Babilon az Úr kezében, megrészegítette az egész földet. Borába hittak a népek, ezért vesztették ezeket a népek. Hirtelen esett el Babilon összeomlott, jajosodott miatta. Szerezetek balzsamot sebére, hát ha meggyógyult. Gyógyítottuk Babilont, hogy nem gyógyult meg. Adjátok át, menjen mindenki a hazájába, mert az égigért ítélete a feledekig emelkedett. Kiderítette igazunkat az Úr, jöjjetek, beszéljük el a Sionon, hogy mit tett Istenünk az Úr. Hegyezzétek a nyilakat, készítsétek elő a pajzsokat. Fölindította az Úr a méh királyok lelkét, mert azt akarja, hogy feldúrják Babilont. Bizony az Úr bosszú állása ez, bosszú tár templomáját. Tűzzétek ki a hadi elvényeket Babilon falaival szemben, erősítsétek meg az őrséget, helyezzetek el őrszemeket, állítsatok az este csapatokat, mert az Úr elhatározta és végre is hajtja, amit megmondott Babilon lakosairól. Te nagy vizek mellett lakó, kincsekben gazdag nép, eljött a véged, rablásod véget ért. Megesküdött önmagára a sereget, Uram. Ha tele vagy is annyi emberrel, mint a sáska, akkor is fölhangzik majd fölötted a fiadalének. Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget. Megdörgő szavára visszameg támad az égben, felhőt hoz fel a föld széléről, villámokat alkot az esőhöz és szeret bocsátni kamráiból. Megáll a tudománya minden embernek, szégyenfal válványával minden ötös, mert csalódik öntvényében nincsen abban lélek. Hitvány és nevetséges dolgok, akik semmivé lesznek a megtornás idején. Te nem ilyen Jákob osztály része, mert ő a mindenség formálója. Izrael törzse pedig az ő tulajdona, a seregek uralmere. Kalapácsot voltál fegyveren, népeket húztam veled össze, országokat pusztítottam el. Összehúztam veled lovat és lovasát, összehúztam veled harci kocsit és kocsisát. Összezúztam veled férfit és nőt, összezúztam veled öreget és fiatalat, összezúztam veled ifjat és szüzet, összezúztam veled pásztort és nyájat, összezúztam veled földgyűves és hiás állatait, összezúztam veled helytartókat és előjárókat. Megfizetek magunknak, és kárdal minden lakójának, azért a sok gonoszságért, amelyet a Sion elkövette, szeretek láttál, így szól. Kedves testvérek, az elmúlt ősztől Jeremiás és az igen címmel olvasott részletet Jeremiás proféta könyvéről, ez a felmetetes látható, mert a karcot azóta, hogy csak tudom, hogy itt látható, nagyon örülök egyébként, hiszen mivel a presbitériumban megintett ebben a kérdésben, hogy még az elején kitérő van, hadd kérjem azt, hogy őrjük időt, ami szerintem szeretve, mert szabadok ki szóval, hogy itt a világban a presbitériumnak megtalálható. Tehát, gyerekek és az ige testvéreknek fent és lent, kisebb és konál jövőknek egyaránt. Ennek a sorozatnak az utolsó részét értünk el ezzel a mai napon, ezzel a hosszú proféciával. És ennek a színe, hogy ige a népekhez. Röviden tekintsünk vissza, Jeremiás fiatal korában szólította meg, és kifel az Úr. Azzal a szóval, azokkal a szavakkal jelentette be rá Isten az igényét, amelyet így olvasunk, mielőtt megformálta az anya ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. Ennek az igének, az elhívás nagy és súlyos üzenetének a dimenziói messze meghaladják ennek a júdeai ifjúnak az életét. Jeremiás fiatalember Júdából származik, Anátot falujából, városából. De ez az isteni elhívás arról beszél, hogy Jeremiás már akkor elhívja Isten, már akkor töltött belőle, amikor Jeremiás még semmit sem tud magára, mert Isten megformálta volna az anyagében, mielőtt finálra jött volna. Már akkor elválasztotta magáját, amikor semmi beleszólását nem lehet. De van egy másik dimenzió is, ahogy az elhívó szó messze túlmutat ezen a júdeai ifjú. És ez pedig az általa hirdetendő üzenetnek a horizontja, a távlata, hogy népek profétájává tette. Jeremiás tehát nem pusztán Isten népére, Júdára fogja majd az Úr üzenetét képviselni, hanem a népek előtt kell szólni. Ezen a kicsi jelentéktelen népnek a szülöttje, mert Júdai jelentéktelen nép az akkori világpolitikában, a hatalmas Egyiptomról, a félelmetes Babilonról, és aztán egy számos más nemzetről jelenti ki Istenből való felhatalmazásra, Isten akaratát és tervét. Az az ige, amelyet szólnia kell újra és újra, nem csak Júda történelmét formálja, hanem a korabeli nemzetközi helyzetre is hatással van. Annyira fontos ez, hogy Jeremiás könyvében 6 fejezet gyűjti össze a népekről szóló proféciákat. Ide érkeztünk el, 6 olyan fejezet, amit ugye nem olvashattam fel, hogy mind a népekről, különböző népekről szól. És erre csak egy szakaszát olvastam fel a Babilon elleni proféciából, és csak egy rész, de most kitekintést adjuk ennyi erre a 6 fejezetre, az egész nagy egységre. Azzal a kérdéssel, hogyan van jelen az ige a népek között? Mit jelenthet ma számunkra Jeremiás fogalmazunk ki nemzetközi szolgálat? Miben válik, miben hív minket új és nagyobb látásra, távlatokra? És ezen keresztül hogyan hív minket nagyobb odaadásra, éppen advent idején az ige a népek között? Ahogy mondtam, nem is 67 fejezet szól Jeremiás könyvében az 52-ből a népekről. Ebben a szakaszban az a proféta, aki feltehetőleg soha életében ki nem mozdult Júdából, kivéve amikor az életi végén elhúzolják Egyiptomba, de valószínű, hogy nem mozdult ki Júdából, 10 nemzetről hirdeti meg Isten üzenetét, tervét és akaratát. Ebből a 10 nemzetből a legnyugatabbra eső Egyiptom, 2400 kilométerre fekszik a legkeletebbre eső Élántól. Északon pedig Damaszkusz, délen Edom határolja ennek a 10 nemzetnek az együttes területét, amely körülbelül 1.200.000 négyzetkilométer volt akkor, ami nagyobb, valamivel nagyobb, mint ma egészen a területe. Felmondom még azt, hogyha az ember elolvas ezeket a proféciákat, hogy Jeremiás micsoda részletes földrajzi, politikai és történelmi ismeretekkel bír ezekre a népekre nézve. Jeremiás nem elintézi a idegen népeket és nemzeteket egy-két szóval, vagy egy-két mondattal, vagy egy fejezettel, hogy milyen fogány, aztán az Isten elveszíti őket, és ügyeljenek, ahogy tudjanak el. Nem. Jeremiás proféta akkor is az ige szolgálatánál teljes valójában, amikor az idegen népekről beszél. És pontosan kidolgozza az üzeneteket, művészi formával önti azokat a profécia műfolyat a szövetségben, költészet, és ebben részletes ismeretekre támaszkodik minden egyes néppel kapcsolatban. Ő valóban a népek profétája, aki életének a legjavát állítja oda az ige szolgálatába, akkor is, amikor nem a saját népéről, nem a saját helyzetéről van szó. A Babilonnak szinte üzenetet tudjuk, hogy odaadja Szerájának, aki a már általunk ismert Bárdonnak a testvére, és aki elvittek Babilonba, hogy ott olvassak fel. A többi üzenetről nem tudjuk, hogy hogyan jutott el, hogy eljutott el a népekhez. De a Babilon eljutott. Jeremiásnak ebből a szolgálatából és ebből az elkötelezettségéből, ebből az odaszállásából egyértelműen visszatükröződik az a hitvallás, hogy az Úr nem csak Izrael erről beszélünk ma, Advent negyedik vasárnapján, amikor nem csak arra készülünk, hogy előttünk van tanács, hanem arra is tekintünk, hogy Jézus Krisztus visszajön megítélni a népeket és a nemzeteket. Ez az a hitvallás, Isten mindeneknek az Ura, amely átmegy, átfogja a Bibliát, annak kezdetéből a végén. És éppen ezért a keresztény hit mindig Isten a népekkel való munkálkodásának tervére a tárlatánél. Hadd mondjam így, hogy az a hit, amely ott van benned, mint a Szentlélek és az Ige által megszületett bennünk. Az az egészen személyes hit, amelyet azt mondhatod ma, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez nem az én és a te életed végcélja. Ez nem annak a végső fókusza. Igen, ennek a hitnek személyesnek kell lenni. Egyénnek kell lenni. Olyan hit kell, hogy legyen, ami valóságosan a miénk, amely megkusakodott, megharcolt, és amely egészen valóságos és konkrét módon befolyásolja a mindennapjainkat, az életünk minden területét. Olyan hit, amit a szívünkben a Szentlélek munkája ajándéka által, ha Jézus Úrnak tudjuk ma hallani, amely hit, amelyek közel van a kapcsolatainkhoz, közel van a pénzünkhöz, közel van a szexualitásunkhoz, közel van a belső boldogsághoz, elégedettségérzéshez, ahhoz a meggyőződéshez, hogy az életünk nem üres és nem céltalan. És közel van a személyes nyomorúságainkhoz, reménytelenségeinkhez, a szavakban sem ötvető érzéseinkhez, az eseményekhez, amelyek közül történnek. És ugyanakkor, mégis ez a hit nem pusztán nem a te személyes életedről szól kizárólag, vagyis nem is pusztán a családodnak a formálódásáról szól. Mert ez a hit összeköt azzal, ahogy a mi Urunk munkája, terve kibontakozik a világ történelem során. Ahogyan az ő akarata megvalósul a történelem eseményei között. És ezért beszél az Isten igéje a népekről. Ezért lesz Jeremiás a népek profétája ugyanakkor, amikor ő Izrael, a Júda profétája és az Isten igének helye van a népek között. És ahogy akár a karácsonyra készülünk, azt gondolom, hogy mindannyian inkább befelé fordulunk. Mert Jézus eljövetelének az ünnepe az a legtöbbek számára a lelki béke, a harmónia, a szeretet, a család ünnepe is folytathatnánk. Mindezekkel együtt, ahogy mi keresztények, hogy ezeken túl délnek Jézus ünnepeljük a karácsony, az ő eljövetelekor, számunkra is ez sokkal inkább a személyes és lelki dimenzióhoz kötődik. És karácsony ünnepésének ez a belsőségessége, mintha elmondanásítanám a mi személyünk előtt is azt, hogy amikor Isten eljön ebből a világba, amikor az ige testé lesz, az a világ történelem meghatározó esemény. Hogy Isten felhasználja Augustus bocsászát, aki az akkori egyetlen szuperhatalom, a római birodalom legelső embere, és Isten kihasználja fel őt arra, hogy az ő akarata valósuljon meg. Mint a karácsonyi történet munkásán azzal kezdődik, tudjuk jól, hogy Augustus császár kiad egy rendeletet, egy népszámlálási rendeletet, és ezért kell szegény Máriának és Józsefnek 90 hónapban elindulni Názáretbe Betlehembe. Amelyiket uralkodójában a világ, az egész világ urának és királynak. És aztán, ha Jézus szolgálatára nézzük, akkor azt mondjuk, hogy Jézus nem nagyon hagyta el Izraelnek a területét, de Jézus szolgálatára támadta a népek és a nemzetek. A tanítványait arra küldi el, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. És megérkeztünk a végét, a Jelenések könyvében minden nép, minden nemzet, minden törzs ott áll Isten előtt, és dicsőíti a mennyben az Urat, nem csak egyének. Az, hogy Jeremiás a népek profétája, hogy az igen megszólal a népek között, az Isten lényéből fakad, aki teremtett és aki megváltott. Az ő horizontja az egész világ, és ezért a mi horizontunk is legyen az egész világ. Hitünknek van egy ilyen oldala és egy ilyen dimenziója. És ez ma először is bátorítás és vigasztalás. Isten népének a föld bármely pontján. Vigasztalás azoknak, akik elmúló és keresztényeket Vigasztalás nekünk, akik úgy érezzük joggal, hogy Magyarország éve inkább a szétesés, a reménytelenség, a testileg depresszió küszöbére sodródik. Mert Jézus az Úr. Vigasztalás, amikor a nyugati világ, és ebben mi is beletartozunk, kényelmében és jólétében, gazdagságában és csillogásában meggyengült, és sokszor korrumpálódott egyházat látjuk, és benne saját magunkat. Hatalmas bizonyosság, hogy Jézus Krisztus uralkodik a népek felett és a világ közvetlen eseményei felett. És ugye ez nem csak vigasztalás, lépjünk tovább, hanem nekünk is szóló erőteljes felszólítás és energiás. Mert ha Jézus Krisztus uralkodik, ha az ige jelen van ma is a népek között, ha Isten az igéje által kormányozza ezt a világot, akkor ez arra hívja bennünket, hogy mi legyünk tudatosan részesei az ige munkájának, mint Isten népe. Személyesen és tudatosan adjuk magunkat oda, annak az ígének, amely túlmutat a személyes tejérítelek bűnösségükre. Mert higgyetek el, ha tudom, hogy mit mondhatok, nem vagyok én Jeremiás, de nem csak Jeremiás, hogy pár apostolok, most sok nevet fogok mondani az egyház történelemből, Justin Mátyó, vagy Tertúli Jánoszó, Clairvoy Bernard, vagy Bolyai Ignácó, Luterek, vagy Kámonok, Sztároly Mihály, vagy Szegedés Istvánok, Jonathan Edwardsok, vagy John Wesley, Periszproféták, hogy Billyrehek vannak, és még sok-sok neves ember, akit vagy fel tudunk sorolni, vagy nem. Akiket Isten felhasznál az ige által a világ formálásában és kormányzásában. Mert az igének elkövetett emberek 100 millió is vannak. Az a pici számít a mondén indiai kisgyerek, aki az igének ugyanúgy eszköze lesz abban, ahogy Isten formálja maga akaratát a népet és a világot. Úgyhogy nem ugyanaz, hogy ki vagyok én, hanem lásd, hogy az ige a népek között, amely megszólal Jeremiás ajkáról, ami végigmegy a világtörténelem során a Biblia tanúsága szerint. Ez az ige arra hívja bennünket, hogy a szívünk felváltódásával, minden pessimizmus vagy sopánkodás magunk mögött hagyva, teljes erővel szálljuk oda magunkat az Isten ügyének, a magunk környezetében, a világ rábízott részében. Isten erre hív, erre kötelezett, az ellen is. Az ő ígéje munkálkodik. Hol vagyok ilyen? Munkálkodik. Azért jövök ide, két óra, két óra, egy kis megnyugváson. Ha már egy pár évig el, ez elég ilyen. Hogy lelkileg kicsit megnyugodjak, békességeknél, hazamennek, hogy ide jövök. Aztán Isten ígéje, bejelenti lennek az ígéjét, ezzel kezdtük. Elhívja nem jár. Hogy legyünk az övé, hogy legyünk az övé. És ez az Isten ígéje keresztül menjen rajtunk keresztül, elérjen másnak és formálja ezt a világot. Hogyan használja másnak az Isten a népeket a saját szolgálatában? Ez a hét fejezet mutatja be, hogyan munkálja az Úr az ő céljait a nemzeteken keresztül. A 46-51. fejezet egy Jeremiás próféta könyvében két nagy részre osztható. Az első részben Babilon Isten eszköze a különböző mesterségeknek. A második részben, 51. fejezet, Babilon Isten ellensége. Isten a babiloni birodalom hatalma által megbüntette a népeket. Jeremiás ítéletet küldött a népeknek, Edomnak, a filiszteusoknak, a moábitáknak, az ammonitáknak, és így tovább. Jeremiás ítéletet küldött ezeknek a népeknek, és részletesen kifejti, hogy miben vétkeztek. Ha össze akarjuk foglalni, kegyetlenség, erőszak, bálványimádás, kőzés és felforgatott magatartás. Ez az, amiért Isten megítéli ezeket a népeket. Az eszköz pedig Babilon, akit Isten szeremel, Isten használatban, hogy ezeket a népeket megítélje. Így fogalmazza meg ezt a mai textustól, hogy aranyserdet volt Babilon az Úr kezében. Megrészegítette az egész földet, borába léptek a népek, ezért veszítették ezeket a népek. ítéletes szakaszokat, számos esetben Isten ígéretével és a jövőbeli kegyelem és szabadulás meghirdetésével zárulnak. Isten megítélte ezeket a népeket a Babilonon keresztül, bűneik, erőszakuk, kegyetlenségük, istentelenségük, bálványimádásuk miatt. De számos esetben a végül az tette. El fog jönni egy új nap, a szabadulás és az élet. Ez az az időszak, amikor Jeremiás saját népe Júda ellen kellett, hogy beszéljen, erről sok szó esett itt. Amikor Isten igéje Jeremiás száján Júdában az volt, hogy nézzétek, Babilon, ami ellenségünk, Isten eszköze velünk szemben. Alá kell magunkat vetni a Babilon inkább. És ezért Jeremiás ellenüzenet miatt mi volt a többiek számára, ahogy magyar mai szavak használja, álló idegen szívű hazafiaknak. És így tovább. Mert odaállt az idegenek oldalára. Mert az Isten igéje odaállította őt Babilon oldalára. Mert az Isten szembe állt az ő népével, amely nem akart megtérni, és nem akart az életét Istenhez igazítani. És Babilon Isten eszköze volt az ítéletben, mert a nép nem tért meg. És hasonlóan fogalmaztak, kedves testvérek, a reformátorok a 16. században Magyarország. Ugyanígy a Mohácsi Géz után egy minden szempontból megrendült és szétfulló, három részre szakadt országban, azt az ígét szolgált, az volt az ígének a kezdő gondolata vagy pontja, hogy Isten megbüntette a magyar népet, a nép, a nemzet bűneit. A török Isten eszköze volt abban, hogy megbüntessen bennünket a bűneinket. Ezt hirdették a 16. században a reformátorok, és ezzel együtt hirdették, hogy de Jézus Krisztus van. Istennek a bocsánatát fogadhatjuk el, és oda térhetünk, visszatérhetünk, megtérhetünk. És ennek az igének nem helye volt a 16. században, hanem a 16. század végére. Az ország 90%-ban protestáns. Ez az egyház, ami a mi egyházunk, ami akkor született, az, ami lehet örökségünk, és annak vagyunk mi ma a részesünk. A Jeremiás írja arról, hogy Isten egyik nép által megtéri a másikat. Részvévé annak az egyháznak a születésére, amely mi ma tagjai vagyunk. Lelki ősek, az evangélium továbbadói, a mi számunkra ezt kérdezték. De nézzétek visszatérve a Jeremiásra, hogy Jeremiás az ige ebben azonban nem egy ilyen, akkor egy csúnya szóval, pro-babiloni ideológus, aki azt mondja, hogy bármi történik, hogy mindig arra használja a profétai elhívást, hogy igazolja, hogy Babilon a jó. Mert Jeremiás az Isten ígéret az embere nem egy országnak vagy egy népnek, nem Babilonnak elkötelezett ember, hanem Isten ígéhez oda kötözött ember. Nem egy politikai látásmód rabja a képesztő kérdésre, nem egy politikai látásmód rabja, akármilyen gondolat is legyen, hanem az Isten ígéret a szolgálat. Az ige ahhoz az Úrhoz köti, aki uralkodik, és nem egy földi hatalom. Szeretett az Isten igéje azt mondja, akkor egyszer csak vársz, 46. fejezetről a 49. olvassuk el. Babilon Isten eszköze a népek megítélésében. 51. fejezet, 51. fejezet. Babilon Isten ellensége, és Isten ledönti Babilon. Megfizetett Babilonnak, és támadom minden lakójának, azért is a gonoszságért, amelyet a Sionon elkövettek szemetek. És ezzel jön a szabadulás. Jön a szabadulás a fogságból Isten népének. És azt mondja az ige a népnek, hogy ezért meneküljetek Babilonból. Mentse mindenki az életét. Ne veszhetek el Babilon bűnei miatt. Én az ítélet Babilonra, ne veszhetek el a bűnei miatt, hogy meneküljetek. Menjetek haza. Mert az Úr bosszulásának ez az ideje. Megfizet neki tetteiért. És hogy nem érkezik el Babilonnak az ítélete, nem fogják. Egyezzétek a nyilakat, készítsétek el a pajzsokat. Fölindította az Úr a méd királyok lelkét. Mert azt akarja, hogy felbújják magukat. Magyarul jön egy olyan hatalom. Perzsa méd hatalom, amely felemelheti és amely ledönti Babilont. Az Úr eszköze most egy újabb irodalom. Tehát
Isten felemeli a népeket, amelyek aztán kegyetlenek és felfogalmazottak lesznek, ezért később az Úr ledönti őket, mert az Úr uralkodik. Az Úr uralkodik, amikor az a Szovjetunió csak a közelmúltban tekintsük vissza, meggyengül és összeomlik. Miközben az elnyomott kis népek, ugyanúgy, mint Babilon idején, felvegezték, és azt mondják, hogy szabadság. Az Úr uralkodik, amikor az Egyesült Államoknak az egyetlen szuperhatalom. De az Úr uralkodik, amikor ez a hatalom erőszakossága és igazságtalansága miatt tekintélyvesztés szemben el, elkezd meggyűlölni. És felbukkan Kína, meg felbukkan India, akik a következő évtizedekben négyen hatalmasabbak lesznek. A független minden Istentől. Tudjuk látni, nem azt mondom, hogy olvasni és minden lépést megfelelően Isten akaratának. De tudjuk látni, hogy mi történik a világban. Értjük azt, hogy a két legnagyobb ország ezt mutat Indiára, amely hamarosan eléri Kínát. Ők ketten, mondjuk a földlakóinak a 40%-a. A két legnagyobb országban hogyan terjed a kereszténység? Soha nem volt olyan növekedése a keresztény egyháznak a történelem folyamán, mint Kínának azóta, hogy a kommunisták kirúgták onnan az összes nyugati keresztény misszionárius. Gombagon szaporodott a keresztény közösség, és mindenki így néz, hogy lehet. Véletlenül cselekti ezt Isten? Véletlenül növekedik a kereszténység Indiában? Mind a kettő népi, nagyon-nagyon pici. Nagyon-nagyon pici. De Isten tudja, hogy hogyan formálja a népek sorsát. Legyünk ezért társak. Dicsőítsd az Urat. És adjuk bele magunkat. Én tudom, hogy mindezek a folyamatok magyarázhatók politikai és gazdasági tényezőkkel. Így van. Ez nem jelenti azt, hogy nem Isten irányítja. Ha egy nép felfogalkodik, gőgös lesz és sokkal többet fogyaszt, mint amit megtehet. Sokkal többet gyűjt be más népek elnyomásából, a maga gazdasága érdekében, akkor az gazdaságilag és politikailag egy idő után elmehetetlenül is összeomlik. Ha az Isten akaratát nem veszi komolyan, összeomlik. És Isten lehet, és összeérte másokat. Végezetül, remélem én, milyen figyelemmel, igen, lehetőség. Végezetül, hova mutat mindez? Hova lenne a vége? Egy fejről másik lemeljük. Jönnek a küldalmak, mennek a küldalmak. Általában ugye egy emberöltő az körsönösokat nem jelent ebben a dologban. Hova mutat az egész ki? Mi ennek a vége? Mi a távol? Mindezetek az eseményeknek az a konkrét irányába, hogy a Jelenések könyvéről felolvasunk a lekcióban, amit a Jelenések könyve a nagy Babilon bukása. A Jelenések könyvében tehát a nagy Babilon, a nagy Babilon összeomlására volt. De hát Krisztus után az első században vagyunk, hol van már Babilon, sehol. De a maga a Jeremiási szakasz néhány verse szó szerint ismétlődik szinte abban a szakaszban, János látomásában. És így János korában a nagy Babilon, a nagy parázsa után utalás lehetett Rómának, a római birodalomnak. A nagy Babilon mégsem elsősorban egy konkrét történelmi város vagy ország. Mindazok a hatalmak, amelyek felemelkedtek, aztán a magunk körében, felfogalkodottságban, kegyetlenségében elvetettek Istentől, benne vannak ebben a bibliai képen, amit olvasunk, hogy a nagy Babilon. A nagy Babilon az ebben a világban jelenlévő Isten ellenes erő, Isten ellenes rendszerek szimbóluma. Egy lelkület. A nagy Babilon az a lelkület, amely testet öltött a történelmi Babilonban, de amely nem szült meg a történelmi Babilon bukásával. Ez a lelkület, ahogy mondtam, az erőszakosság, a kegyetlenség, a felfogalmazottság, a hatalomimádat és a pénzimádat lelkülete, amely újra és újra testet ölt egy-egy birodalomban. De János látomását lehetünk a történelem végéhez. Összeomlik, megszűnik, elpusztul ez a lelkület és ez a rendszer. És a helyével legyen a mennyei világ, az újjék és az új föld, Jézus visszajövetelével, az az újjáteremtett valóság, ahol nincs fanát és vágyalmas magasság. Azt olvastuk ezt a nagy Babilonról, hogy a történelmi Babilonhoz hasonlóan a bukása váratlanul és hirtelen következik be. És vele együtt sírnak és gyászolnak mindazok, akik hatalmából, hamisságából, felfogalkodottságából, istentelenségéből nagyon-nagyon jól éltek. És elmegy azt mondja Isten a népnek, menjetek ki belőle fényképpen, hogy ne legyetek részesei bűneiben, és hogy a rámai csapások ne érjenek titeket. Ahogy a történelmi Babilon bukása, a felszólítás Izraelnek, menjetek ki, újat kezdeni. Ugyanúgy a nagy Babilon bukása arról szól, keresztények, menjetek ki ebből a lehetőből. Szakadjatok ki ebből a hatalomból. A világ ördögi, politikai, gazdasági hatalmak befolyása ne uralkodjon a szíveteknek. Az értékeiknek ne azok az értékek legyenek. Az erkölcsötök ne az erkölcsre legyen. A lelkületetek ne az ő lelkületet legyen. Az álmaitok, a vágyaitok, a céljaitok ne ennek a világnak az álmaim, a vágyaim, a céljaim legyenek. Menekülünk, szakítsuk el magunkat ettől az erőtől, ettől a lelkületből, a magunk hatalmától, a mában vagyunk. Nem tudom nem feltenni a kérdést. A világgazdasági válsággal kapcsolatosan nem ez a hatalom kap semmit. Nem erről a hatalomról derül ki és rendeződik, de hogy mennyire sebezhető, gyenge, és ugyanakkor mennyire kegyetlen. A Volkswagen boldog rókerek, amikor bejött az egész nem, gyászoltak és sírtak és rettegtek, hogy összeomlott ez az egész, és elmúlt a vagyunk. Ez csak egy kis példa, hogy mi az, amikor összeomlik az a rendszer, az az istentelen rendszer, amiben ennek a világnak a fejedelmi a királyai bevetik a uralmat. Egy olyan rendszer, amely gazdagságot, még több pénzt, még több luxust ígér. Majd amikor megbillen, megrogyik, tömeleket hagyott az alkotalomban, a szegénységben, a kétségbeesésben. És ebben rendelően már erről cikkeznek családi drámák, depresszió születnek, felelőtlen magatartásformák terjedtek el, növekedett az öngyilkosságnak a szám. Kísértetésen visszajön a kép. Gyászolunk, sírunk, jaj, szégyenlünk. Mert valami elvésztet, kevesebb lesz. És ebben a helyzetben azt mondja Isten kérdés Isten népének. Ne erőjétek ki. Ne erőjétek. Ne erőjétek. Ne ezt foglaljunk a szeretet. Térjünk meg. Isten Ura a fényében láthatja a világ, hogy a hatalom, a pénz megingathatatlannak hit uralma. Hogyan törik meg, és esik darabjaidat, és minden kormány megpróbál megmenekülni, és persze fontos. Nincs más rendszer helyette. De a szívünkben ez azt mondja, szakassuk el magunkat a csillogástól, az anyagiakhoz kötődő áramtól, a tüzkeségtől, a felfoglalkozottságtól, a kemény szívségtől, és térjünk.